Délután 3-kor érkezett meg Ó Péter. Másodmagával jött be az autón egy drapsztín felöltős cilinderes fiatalemberrel. De csak eltöfögött a ház előtt. Távolabb állt meg a városi közfürdő előtt. Ott a cilinderes úr leszállott. Néhány szót váltott Ó Péterrel, és bement a fürdőbe. Bizonyára idegen, mert kofferrel érkezett. A fürdő külső épülete vendégfogadó, tehát odaszáll. Ó Péter visszakanyarodott az autón, és megint csak eltöfögött a ház előtt. Odább valamivel stoppolt, ahol bogárék laknak. Ott kiszállt, és bement a házba. Az autó üresen tért vissza a fürdő elé. A sofőr leszállt, és egy arra haladó iparosféle asszonyt állított meg. Az asszony összéponta a nyakán fekete nagykendőjét, mert az utcán hideg szél fújdogált. Az ég is felhős volt és borult. Mindezt Ida az ablakból látta. Ha az apja telegramjában nem lett volna, otthon találjalak, kiment volna az apja elé a vasúti állomásra. De hát miért nem jött az apja egyenesen? Ha olyan sürgős volt, hogy otthon találja, miért ment előbb Nórához? Állt az ablakban és nézett. A klastromi ruhája volt rajta, s a kezében a házassági jogról című könyv. Arcának halványságából nyugodt két szeme a szokottnál is erősebben feketélt. Negyed óra múlva Ó Péter kilükkent Nóráék házából, és sietve lépkedett haza. Ida fenn az ajtóban várta. Az apa arca mogorva volt. Se nem üdvözölte a lányát, se meg nem csókolta. Öltözz az új ruhádba, mondta ridegen. És várj a szalomban. A maga szobájába ment. Ida fölvette a fekete ruháját. A haját szimplán hátrafésülte, mint a klastrom utóbbi idején. Beült a szalomba. Az ebédlő ajtaja nyitva volt, hallotta, hogy az irodában beszélgetnek. De jobban csak az apa hangja hallatszik, teljesen üzleti hideg beszéd. A másik hang idegen férfi hang. A szavakat nem értette, de nem is fülelte. Valami borvétel, vélte. Hál' Istennek legalább félre tolódik a fejében Nóra panasza, nyávogása, nem lesz annyira ingerült reám, és ha hozzájuk kényszerít, ez a fekete ruha éppen illő lesz a jelenethez, temetési toalett. Fölkelt, s az ablakhoz állt. A nyugovásra hajló nap besütött a szalon udvari két ablakán. Olyankor leszokta Ida ereszteni a kárpitot, hogy a bútorok zöld színét a nap ne fakítsa. De akkor nem gondolt rá, csak állt az utcai ablaknál, és bámult a háztetőkre. De nem állt ott egy miatyánk hosszat, az iroda ajtaja megnyílt. Az apja tekintett be.
Itt vagy?
S egyben kitárta az ajtót.
Tessék,
mondta valakinek. Az ajtóban egy fekete redingotos fiatalember jelent meg, komoly, de jóképű, szőke fiatalember. A lépése, magatartása, mint valami polgári ruhába öltözött katonáé. A haja szőke, és minden hajaszála különálló, mint a kefesörtéi. A tekintete egyszerre Idára tapadt az idegennek. Ida jobban csak az apját nézte kérdőn, várakozón. No, igen, zordarc.
Balogh Csaba úr,
mondta hideg bemutató mozdulattal Ó Péter.
A férjed, holnap délután esküdtök.
Sarkon fordult. Visszatért az irodájába. A szavai oly nyersek, parancsolóak voltak, hogyha mennykő csapott volna le a szalon közepére, Ida nem állhatott volna ott rettentebben, siketebben. Csaba maga is elképedve, szinte káprázó szemmel állt a leány előtt. Ida mozdulatlan márványszoborként merett a gombig idegen úriemberre. Bocsánat, szólalt meg végre Csaba szinte remegő ajkal. Nem így gondoltam, s elmosolyodva rázott a fején. Az ön édesatya kisé különös ember, véltem, hogy előbb csak bemutat. Ida csak bámult rá, mint valami tengeri szörnyetegre, mely a habokból csap fel. Aztán mélyen behunyta a szemét. Leült, szinte leroskadt a karosszékbe. A feje lecsüggett. Csaba csak állt. Állt. Az arca már nyugodt volt. Széttekintett. Aztán megint csak a leány szemlélte. Nézte nyugodt csodálkozón, sajnálkozón, de némi megvetéssel is. Bocsánat, ismételte hideg udvariasan, nekem semmi részem édesatya urának kissé nyers kijelentésében,
nem közölte velem előzőleg a formát, amellyel bemutatott. Ida, mint valami haldokló, emelte föl a fejét, s megvető hidegen nézett Csabának a lábára, arcára. Hát nem azért jött? De, azért jöttem. Ida föltápászkodott, fölkelt. És azt véli, hogy én férjhez megyek? Így? Csabának elnyílt a szeme. Azt vélem-e? Hiszen hirdették. De bizonyára megvan a joga rá, hogy elutasítson. Megvan rá. Istentől. E szerint elutasít. El. És a szemébe nézett Csabának keményen, hogy mondta, el. Csaba azonban csak állt, mintha kővé vált volna. Állt és bámult a méltóságosan komoly és sápat leányra. Engedje meg, de mégis megmondhatná talán, hogy mi a kifogása ellenem? Maga a cselekedet. Nem tudom, kicsoda, micsoda, és nem is érdekel tudnom. Ezt mondva büszkén és dacosan nézett Csabára, mintha egyben azt is kérdezné, hogy miért nem megy már. Csaba vagy hármat pillantott egymás után. Még mindig ott állt. Bocsánat, mondta végre, de ez nem az én mulasztásom. Édesatyának illett volna talán némi ajánló szócskával is megmondani, ahogy újságíró vagyok, s hogy olyan családból származom, amelynek tagjai előtt csak nyílni szoktak az ajtók, nem pedig becsukódni. Vagy legalább annyit mondott volna, fegyházban nem ült. És mégis így házasodik? Csaba fölvetette a fejét. És maga így megy férjhez? S lesiklott a szeme a leány cipőjére, s vissza az arcára. Ida sápat volt. Leült. A feje ismét a tenyerébe kókadt. Künn egy kocsi dörgött el az ablakuk alatt, és csak hamar elhalkult a zaja. A szoba ismét csendes volt, mint a kripta. Ida bágyat mozdulattal intett a székre. Csaba leült. S ültek hallgatva. Csaba a leányt csodálva, a leánya tenyerébe hajtott fejjel. Az óra ketyegése hallatszott csupán a szalomban. Ida mozdult meg végre. Fölemelte az arcát, ahogy kínpadon ülő nézhet, hogy mi vár még rá. Csaba ült egyenes derékban, nyugodtan, elszántan, a szeme mindig a leány arcán. Ida megszólalt, mint ahogy szigorú vizsgáló bíró kérdez. Milyen vallású ön? Amilyen ön? E szerint tudja, hogyan történik az esketés? Tudom. És rámondja, hogy szeret. Miért ne? Minden keresztény vallásnak fő parancsolata, hogy szeressek minden embert. A pap nem úgy érti. Az az ő ügye, hogy mit hogyan ért. Ida csak nézett, ahogy gonosztevőre néz a vizsgálóbíró, hideg utálattal. Nekem is ügyem, szólt aztán férfiasan. És arra gondoltak-e atyámmal, hogy az első kérdés ez, kényszerítette téged valaki? Az a második kérdés. Jó, hát második. Kényszerítette téged valaki akár szóval, akár cselekedettel. Ha önnek egyéb aggodalmai nincsenek, ezt az aggodalmát könnyen eloszlathatom. Könnyen? Nem megyünk oltár elé, csak a polgári házasság szerint kelünk egybe. Ida összevont szemöldökkel nézett maga elé. Csaba hallgatott. Behallatszott hozzájuk, hogy Ó Péter fel és alájár a szobájában, hogy egyszer megáll, mintha leülne, de megint csak járkál tovább. Végre Ida fölemelte a fejét. Tisztességes úriember ön? Csaba fölkelt és fölvetette a fejét. Ezt a kérdést még senki sem merte hozzám intézni gyalog. Mondtam, hogy nem ültem illaván. Még csak vádolva se voltam soha. A munkámból élek. Senkinek nem tartozom se pénzével, se becsületével. Ida is fölkelt. Egy órai gondolkodásra kérek időt, mondta fájdalmas fehér arccal. Egy órát csak adnak, halálra ítéltnek is adnak. Csaba meghajolt. Maradhat itten, rendelkezett Ida. s a szobájába távozott. Hallatszott, ahogy föl és alá jár, meg-megáll. Hallatszott, ahogy fogászkodik, mintha lelke szakadna. Hallatszott, hogy egy könyvnek a leveleit forgatja sebesen. Ó Péter bedugta a fejét. Hol a leány? Csaba intett, hogy a szobában. Ó Péter látta Csaba arcán, hogy várakozó, tehát a leány nem szegült ellent egy topra. Beljebb lépett és elővonta a szivartárcáját. Gyújtsa rá, kedves öcsém! Csaba komoly arccal intett tagadón. Az ő arca is olyan volt, mint aki a vádlottak padján ül, míg a bírák bent a szobában a fején tanácskoznak. Ó Péter visszavonult. Fél óra se telt belé, ida kilépett. Az arca olyan volt, mint a vérpadra lépő Stuart Máriáé. Csaba fölkelt. Hozzámegyek önhöz, kezdte a leány szimplán. De bizonyára rendjén valónak érzi, hogy a polgári házasság mellett külön szerződésünk legyen. A polgári házasság is csak szerződés. Csaba meghajolt. Előre kijelentem, alája írok. Köszönöm. Külön szerződésünk első pontja, a polgári esküvő engem csak a világ előtt köt önhöz. Elfogadom. Írja fel. Fölösleges. Második, akkor válok el öntől, amikor akarok. Elfogadom. Írja fel, kérem. Merőben fölösleges, mint ahogy az ön nevét felírnom fölösleges, vagy az atya nevét. Magunk között ön kisasszonynak szólít. Szívesen, kisasszony. Mások előtt szólíthat, ahogy akar. Ahogy megengedi. És nekem még csak a kezemet se próbálja megérinteni soha.